A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim ebből a piros énekeskönyvből a 107-et, amelyik most már ismerőssé vált. A 107-et, Szentlélek, jövel, szívünk töltsd ma el. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem nekünk kell keresnünk téged, hanem te hajolsz utánunk a te igédben. Köszönjük, hogy mielőtt mi még bármit tudnánk neked mondani, te már megszólítasz. És mielőtt mi egy kicsit is ismernénk, hogy ki vagy, te már mindent tudsz rólunk. Áldunk azért, hogy Jézus Krisztusban egész közel hajoltál hozzánk. Kérünk, hogy emelj ki minket most is onnan, ahol vagyunk, minden csüggedésünkből, kételkedésünkből, hitetlenségünkből. Kérünk, hogy ajándékozz meg józansággal, adj a mi szívünkbe élő reménységet, és bátoríts minket, hogy higgyünk mindannak, amit mondasz nekünk a te igédben. Kérünk, hogy te magad szólj hozzánk, itt most ma este is, csak te tudod, hogy melyikünk hol akadt el. Csak te tudsz segíteni mindannyiunk, minden nyomorúságán. Bocsáss meg, ha már erről is lemondtunk, mégis itt vagyunk előtted, és kicsi hittel is tőled várjuk a segítséget. Növeljed a mi hitünket, és engedd, hogy ne szégyenüljünk meg. Ajándékozz meg gazdagabban, mint ahogy azt gondoljuk. Amen. Ma is a Mózes második könyve harmadik részéből olvasom Isten igéjét, a Mózes második könyve harmadik részének az első 12 verséből. Mózes pedig őrizte az ő apósának, Jetrónak, a Midián papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég, de nem emésztetik meg. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes. Ő pedig ezt mondta, imhol vagyok. És ezt mondta, ne jöjj ide közel, old le ott a saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És mondta, Én vagyok a te atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak és Jákobnak istene. Mózes pedig elrejtette az arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig ezt mondta. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Mivel tehát íme feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptomiak, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig ezt mondta Istennek. Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És ő felelt, én veled leszek. És ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Két héttel ezelőtt ennek a történetnek az elejét tanulmányoztuk. Láttuk azt, hogy milyen hatalmas bizonyság tételez arról, hogy Isten élő személy. Nekünk nem Isten fogalmunk van, hanem a teremtő és a világon ma is uralkodó, mindenható Istennek mondhatjuk. Jézus bátorítása alapján, hogy Atyám. Ő olyan, aki hallja az ő népe kiáltását, ismeri szenvedését, elkészíti a szabadulást, választ eszközöket annak a végrehajtására, és ígéri nekik, hogy én veled leszek. Isten Úr, aki uralkodik ma is, menjen és a földön. Aztán láttuk azt, hogy mi minden van itt a nép kiáltása mögött. Hogy sokszor a szenvedés segít el oda, hogy igazán kiáltsunk Istenhez. Vajon az a sok szenvedés, ami most körülöttünk van, és az a nehéz helyzet, amiben a mi népünk most van, indít-e minket komoly kiáltása? Vagy csak hőbörgése, háborgása, panaszkodása, lázongása? Isten népe nem háborog, hanem imádkozik. És nem imádkozgat, hanem kiált. Ha kell, elkeseredetten, álhatatosan, elszántan, hittel, reménység ellenére is reménykedve hiszi, hogy Isten, aki élő személy és uralkodik, fog segíteni. Kiáltunk-e? Láttuk azt, hogy a nép kiáltására megmozdul a menny. Mégpedig sokkal előbb meghallgatta Isten az ő imádságukat, mint ahogy az abban foglaltakat teljesítette. És harmadszor Mózes személyével foglalkoztunk röviden, csak azzal, hogy mennyire bírta azokat az erőteljes hatásokat, amik különböző oldalról élték. Az életveszélytől odáig, hogy ünnepelt népvezér volt, kapaszkodott Istenbe, erős közössége volt vele, és nem lendítették ki ezek a változások az egyensúlyából. Láttuk azt, hogy milyen sokakat, milyen könnyen kiborítanak, kilendítenek a váratlan változások, akár pozitív, akár negatív irányba. Kevés ember mondhatja el azt, amit Pál apostol, hogy én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni, mindennel megelégedett vagyok. Nos, erről volt szó két hete, aztán vasárnap külön foglalkoztunk ezzel a súlyos isteni önkijelentéssel, hogy vagyok, aki vagyok, ott leszek, ahol ott leszek, és láttuk, hogy milyen sokat jelentett Mózesnek, Istennek ez az ígérete. Ma egy kicsit közelebb hajoljunk a felolvasott igéhez, és azt nézzük meg, hogy milyen úton vezette végig Isten Mózest. Onnantól, hogy Mózes korábban soha nem találkozott Istennel, csak hallott róla, de nem hallott tőle még semmit, innen, ebből a félig tudatlan állapotból, odáig, hogy mint Isten felhatalmazott küldöttje, küldőjével a háta mögött és a szívében lehetetlenül nehéz feladatokkal vállalkozik, és azokat Isten általa megoldja. Azt mondják ennek a szövegrésznek a hozzáértő elemzői, hogy három világos lépés rajzolódik itt ki, amin át Isten bemutatkozott Mózesnek, és ezzel párhuzamosan vezette Mózest is egyre előbbre ezeken a lépcsőkön. Először Isten nagy titok volt Mózesnek. Titokból az ő megszólítójává vált. Aztán megszólítójából az ő ítélőjévé, és végül ítélőből kegyelmes Istenné. Isten nagyon sokszor ezen az úton vezeti végig azokat, akiket közelébe hív, és akikkel önmagát megismerteti. És eközben a tudatlan ember megszólítottá lesz, a megszólított ember Isten imádójává, és az őt imádó ember az ő küldöttjévé. Hogyan fut egymás mellett párhuzamosan ez a két vonal? Isten tehát Mózesnek mindenek előtt nagy titok. Nem tudjuk, mert nincs benne a Szentírásba, hogy mennyit hallott ő kiskorában Istenről, hány éves korból tudunk megőrizni emlékeket, úgyhogy ez a felnőtt gondolkozásunkat is befolyásolja. Minden esetre egészen pici volt, amikor a fáraó udvarába került, az édesanyja szoptatta egy ideig, néha nagyon sokáig, azt mondják 2 éves korig is szoptatták abban az időben olykor a gyerekeket. Biztos, hogy imádkoztak érte, mert hívő emberek voltak, és minden hívő ember imádkozik a gyermekeiért. Valószínű, hogy beszéltek is neki valamit Istenről, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy nem sok lehetősége volt Mózesnek arra, hogy Isten nagy tetteit megismerje, de szinte biztos, hogy valamit azért hallott erről. Amikor 40 évesen a Midian földjére kényszerült menekülni, ott megint nem hallhatott Istenről. Lehet, hogy dolgozott benne mindaz, amit addig tudott Istenről, de nem mélyült és nem bővült ez az ismeretanyag. Úgyhogy nagy részt ismeretlen volt számára az élő Isten. És így teltek a napjai, hónapjai, évei, legeltette nyáját ott a pusztában, és tudomásul kellett vennie, hogy kettébe tölt a karrierje. Mielőtt még igazán elkezdődött volna, véget ért. Az a szörnyű gyilkosság, amit elkövetett, az, hogy miatta menekülnie kellett, ez mindent meghiúsított. Egy nagy műveltségű ember, aki a fáraó fogadott unokája volt, és szép pálya várt volna rá, most a pusztában tölti el az életét, aztán egyszer majd véget ér ez a szürke élet. 80 éves volt már ekkor Mózes, amikor az égő csipkebokorban Isten őt először megszólította. És akkor látta ezt a különös jelenséget, hogy a pusztának egy egyszerű tövisbokra ég, de nem ég el. Az egyik magyarázó olyan kedvesen és olyan ihletetten fejtegeti azt, hogy ilyen Istenünk van nekünk, aki a pusztának egy egyszerű tövises növényében lép oda az ember elé. Mint ahogy abban a töviskoronás meggyötört, kivégzésre ítélt valakiben lépett oda az egész embervilág elé. Nem a királyok palotáiban jelenti ki magát, hanem a lehető legegyszerűbb körülmények között. Az a tövis bokor, amiről itt szó van, ugyanaz, amiről a bűneset után olvasunk az 1 Mózes 3-ban, hogy Isten megátkozza a földet az ember lázadása miatt, és azt mondja, hogy tövist és bogáncskorót teremjen neked. Isten a bűntől megvert világba lép be, nem iszonyodik tőle, nem fordul el útálkozva, látva azt és benne minket, minden lázadásunkkal és hitetlenségünkkel, hanem valami egyszerű jelben, egyszerű módon megjelenik, és ő kezdeményezi velünk a kapcsolatot. Nem a sértett duzzogásával, még csak nem is az ítéletre kivont karddal közeledik, hanem valami egyszerű jelben lehetőséget ad az embernek, hogy találkozzék vele. Nem ugyanezt történt kozmikus méretekben karácsonykor. Egy egyszerű istállóban egészen szokványos módon megszületik egy kisfiú. És ki tudja, hogy ő a Messiás, hogy ő az Isten fia, hogy ő Isten, hogy ő az ő örök isteni természete mellé akkor vette föl a mi nyomorult emberi természetünket, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Mindez egyszerűen, csendben, észrevétlenül történik, különösen az akkori nagy zűrzavar a népszámlálás csinadattája mellett észre sem lehet venni. De új helyzetet teremt az egész világnak, az egész kozmosznak. Így dolgozik Isten. A titokzatos kilép az ő titkából, és megszólítja az embert. Mert amíg csak látta Mózes, hogy ég a csipkebokor, és amíg csak gondolkozott, hogy mi lehet ennek a magyarázata, addig még nem hitt. Addig még nem volt kapcsolata Istennel. Isten úgy állította helyre vele is, meg mindannyiunkkal úgy állítja helyre a vele való kapcsolatot, hogy megszólít. Mégpedig így, mint Mózes a nevén. Kétszer hallja a nevét, hogy Mózes. Azért ez elég meglepő lehetett ám, hát ő már csak tudta, hogy rajta kívül ott csak a birkák vannak. Ki ismeri őt? Ki mondja ilyen érthetően kétszer egymás után, hogy Mózes? Mózes. Az, hogy a nevén szólítja őt Isten, egyrészt azt jelentette, hogy minden tud róla, másrészt azt, hogy jogot formál rá, szabadon rendelkezhet vele. Ezt ott hirtelen nem is lehetett könnyű feldolgozni. Először csak a meglepetés, talán egy kis ijegység lehetett ott Mózes szívében. Úgy lassan került helyére sok minden. Isten tehát kilép a maga titokzatosságából, és megszólítja Mózest. Mert a hit az mindig hallásból van. És én azt hiszem, hogy sok mindent el tudnánk most mondani, ha úgy elkezdenénk beszélgetni, hogy milyen volt az, amikor először szólított meg minket Isten. Talán ebben a templomban, talán másutt, amikor valóban ahhoz hasonlót éltünk át, hogy a nevemen szólít. Nem hallottuk a nevünket így, a dobhártyánkat megrezegtetve, de az, hogy minden tud rólam, az, hogy ő bizonyos, hogy van, hogy ő mégis szeret engem, hogy valamit akar velem, terve van velem. Egy 80 éves emberrel elkezdi Isten az ő munkáját. Nem lehet valaki olyan idős, olyan elhagyatott, olyan elesett, olyan reménytelen, olyan csüggett, olyan jövő nélküli, hogy Isten ne tudna belépni az életébe és valami vadonatújat kezdeni vele. Hogy ő ne tudna adni neki még valamit. Hogy ne tudná adni talán éppen ezek után az igazi életet. Maga ez az egyszerű tény, nagy evangélium itt, és dicsőítsük a mi Istenünket, hogy ilyen Urunk van nekünk. Ne csak aranymondás legyen az Ézsaiás 43:1, amit gyakran idézünk, hanem tudjunk örülni annak, hogy ez így igaz. Ezzel lép oda Isten Mózes elé is, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. A második lépés az, hogy a megszólító Isten egyszerre, mint király, bizonyos értelemben, mint ítélő király, folytatja a beszélgetést Mózessel. Mózes egyre jobban közeledik a pokolhoz, viszi a kíváncsiság, viszi a csodálat, és akkor elhangzik egy nagy áj. Nem merj közelebb jönni. Az a föld, amin áll, az szent. Vedd le a sarudat. A saru levétele a keleti gondolkozás szerint azt jelentette, hogy a port szennyet, mindazt, ami a világhoz tartozik, és a megölt állat bőrét, tehát mindazt, ami a halálhoz tartozik, el kell távolítani a magától az embernek. A világ és ami a halálhoz tartozik, az kívül marad. Nem mehetek oda mindenestől. Miért nem? Most kezdi megtanulni Mózes, hogy Isten, Isten, és ő ember, és ez nem azonos kategória. Ő a teremtő, én pedig teremtmény vagyok. Ő szent, én pedig föllázadtam ellene. Ő bűnt nem ismer, én pedig át vagyok itatva bűnnel, és megéltem az ítéletet. Jaj, nékem, elvesztem, mondja Ézsaiás, mert a Szent Istent látták szemeim. A Szent Isten és a bűnös ember nem találkozhat, mert megsemmisül az Isten szentségében mindaz, aki ellene lázad. Olyan tudatlan Mózes, hogy ezt még nem tudja. Most kezd kirajzolódni előtte Isten nagysága, és az a távolság, ami a bűn miatt minket tőle elválaszt. És az, hogy onnan az ő trónusáról csak ítélet jöhet, amiatt, amit mi csináltunk, és akik vagyunk. Azt hiszem, hogy ez is ismerő sokunknak. Amikor ott az út elején, mindenek előtt arra döbbentünk rá, hogy én elvesztem. Reménytelen helyzetben vagyok. Amikor kezdi látni az ember a bűneit, amikor bűnnek látja a bűnt, amikor föltámad elemi erővel a lelki ismerete, és már nem akarja, de nem is tudja elhallgattatni, amikor fájni kezd, mint az, ami Isten ellenes, Isten nélküli az életünkben, és úgy látjuk, hogy nincs tovább. Ez végzetesen elválaszt minket tőle, pedig olyan jó lett volna közel kerülni hozzá. Hiszen amilyen szeretettel mondta a nevemet, az, hogy egyáltalán akar velem valamit. Már azt hittem, hogy lesz értelme az életemnek. De most már látom, hogy a bűneim végzetesen elválasztanak tőle. És akkor szólal meg Isten, most ez így pontatlan, de mégis így mondom, az ő igazi hangján. Akkor szólal meg az Atya szeretete. És a leghosszabb ez a szakasz. Isten Mózeshez intézett beszédében. És azt mondja, hogy én láttam az én népem nyomorúságát, hallottam kiáltását, ismerem szenvedéseit. Hol van itt a kardját forgató, fenyegető, ítélő bíró? Itt a szenvedő néppel, az ellene föllázadt szenvedő néppel együttérző, érte aggódó mennyei Atya szólal meg. Le is szállok, hogy megszabadítsam őket. Mivel feljutott hozzám az ő kiáltásuk, és látom a nyomorúságukat, most elküldelek téged, hogy hozd ki az én népemet. Az ítélő Isten kegyelmes Istenné változik. Pontosabban Isten ítélete után Mózes mélyebbre lát Isten szívébe, és megismeri a kegyelmes, a bűnbocsátó Istent, aki együtt érez velünk, akinek fáj az, ami nekünk fáj, aki nem nézi közömbösen és nem nézi vég nélkül, hogy a saját bűneink következményei hogy tesznek tönkre bennünket, hanem közben nyúl, és készen van nála már pontosan a terv, amit meg is fog valósítani. A titok megszólít, a megszólító Istenben fölismerem a Szent Istent, és egy pillanata megerettenek, félek tőle, és elkezdem imádni, és utána megszólal a kegyelmes Isten, aki azt mondja, hogy most pedig küldelek téged. Ez az egyik vonal. És a másik vonal, amit közbe-közbe már követtünk is, hogy a tudatlan ember egyszer csak megszólított lesz. Egészen személyesen közel jön hozzá, ami a Bibliában van. Ez rólam szól. Ez nekem szól. Isten velem akar valamit. És erről meg van győződve, és egyre bizonyosabb lesz benne, és ez nem önáltatás, hanem ez a valóság. De mit akar velem? Először megtanít térdre borulni, vedd le a sarudat, sok mindent le kell vetni, hogy közel kerülhess Istenhez, és megtanulod imádni őt, nem vagy a magad ura, de nem vagy kiszolgáltatva másoknak sem. Kész vagy-e kiszolgáltatni magadat Istennek? Mózes kész volt. Elhangzott a válasza, imhol vagyok. Ez azt jelentette, hogy rendelkezz velem. És akkor Isten elkezd rendelkezni. És azt mondja, hogy most pedig menj el, és hozd ki az én népemet. Küldötté lesz. Három vagy négy versen belül ötször fordul elő ez, hogy küldelek. Mert ez a cél. Még csak nem is az a cél, hogy újra megtanuljuk imádni Istent. Hanem Isten célja velünk az, hogy miután megtanultuk őt újra imádni, Vigyük másoknak azt a sok jót, ami nélkül szűkölködnek, és amiben ő gazdag, csak kellenének közvetítők. Elküldelek téged. Ez a cél. És ebből a részből talán ez a leghangsúlyosabb most számunkra. Hol vagyunk mi ezen az úton? Ismerősen áll nekünk az, hogy megszólított Isten. Talán nem is emlékszünk már, hogy akkor ott kipredikált. Vagy hogy melyik hívő rokonunk vagy munkatársunk beszélt Istenről, vagy nagyon is emlékszünk rá, még az igére is, még a körülményekre is, mert az olyan felejthetetlen. Amikor bizonyos lettem arról, hogy Isten akar velem valamit, azok után, amiket csináltam, abban az elesett állapotomban, amiben vagyok, ő még akar velem valamit, ismerőse ez, és engedjük el, hogy megszólítson minket. Sokan már ez előtt elakadnak, csak a csipkebokort nézegetik, csak a maguk gondolataival vannak elfoglalva, hogy mi lehet az oka, próbálom megmagyarázni, a Bibliában talált vélt ellentmondásokat feloldani, megvitatni. Ne engedjük, testvérek, hogy itt lehorgonyozzunk, hogy itt megállítson bennünket a gonosz. Engedjük, hogy Isten egészen személyesen megszólíthasson minden alkalommal, mikor a Bibliát a kezünkbe vesszük. Minden Isten tiszteleten és Biblia órán, ő azt akarja. Valami módon a nevünkön szólít, újra és újra tudatosítja bennünk, hogy ő mindent tud rólunk, és annak ellenére szeret. És tudatosítja bennünk, hogy egyedül neki van joga, rejánk, és ő használni akar minket. De itt se álljon meg az ember, hogy megszólított az én Uram, és ennek örvendezik. Mert aztán elkezdődik az, ami úgy gondolom halálunk pillanatáig tartani fog, hogy egyre másra fölismerem, hogy mi választ el engem Istentől. Le kell vetni a sarut. Újra és újra előjön valami, amire azt kell mondanom, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És hogyha engedelmesen engedem, hogy megtisztítson, akkor egészen világosan megértem, hogy mit akar velem. Hova küld? Mi a feladatom? Nagyon nehéz küldetés volt ám ez Mózesnek. Tulajdonképpen ő az első apostol a Bibliában. Annak a szónak, amit itt ötször olvasunk, a görög megfelelője az apostol szó, a küldött. A küldöttnek mindig a néphez kell mennie, Isten népéhez, amivel ő akar valamit, és azokhoz, akik azt hiszik, hogy ők az Isten népének az urai. Ez esetben a fáraóhoz. Menj el a fáraóhoz, és menj el a néphez. És egyik se fog hinni neked. Mind a kettővel azt kell közölnie a küldöttnek, hogy Isten az ő uralmi igényét bejelenti az ő népére, és érvényesíteni akarja. Tehát a fáraó mondjon le arról, hogy ő hatalmaskodhat tovább a népen, mert ez a nép az Isten népe. A nép meg vegye tudomásul, hogy ő Isten népe, éljen annak megfelelően is, kezdjen el újra figyelni őrejá, és engedelmeskedni neki. Tehát ha ő azt mondja, hogy indulás, megyünk vissza az atyák földjére, akkor ne okoskodjanak, hogy miért most meg lehetetlen, meg így, meg úgy, hanem akkor gyerünk. Meg kell tanulni, hinni és engedelmeskedni. És mind a két vonalon nagyon sok akadály szokott lenni. A fáraók soha nem veszik tudomásul Isten hatalmi igényét, a mai napig nem akarja a világ tudomásul venni, hogy Isten népe egyedül az ő urának engedelmeskedhet, és sokszor az Isten népe is engedetlen és nehézkes, ahelyett, hogy örülne annak, hogy Isten újra kapcsolatot teremtett vele. Emiatt van a Mózeseknek, a küldötteknek olyan sok nehézségük. Lehet, hogy egy valakihez küld Isten minket, a családban, vagy a munkatársi körben, vagy bárhol. Aki küldetésben jár, az tudja, hogy milyen keserű találkozni az ellenállással. Hogy neki lenne jobb, ha komolyan venné, amit most Isten általam üzen. De nem veszi komolyan. És tudom, hogy nekem még egyszer kell jönnöm, és harmadszor is, és ha nagyon megalázott és kigúnyolt, akkor is kell jönnöm, ha Isten küld, és otthon még nagyobb szeretettel imádkozni érte, sőt már hazafelé a villamoson is, nyelem a könnyeimet, és könyörgök érte, mert küldetésben járok. Ismerőse ez nekünk. Ezért nem nő ám sok hívő ember a hitében, mert ezt a küldetést nem kezdi el végezni. Vagy föl sem ismeri, hogy Isten mit akar vele, vagy nem akarja elfogadni, nehéznek találja, kényelmetlennek, halogatja, mást akar helyette csinálni, vagy belefárad, belekeseredik, abba hagyja, megtorpan. Ezért írja a zsidókhoz írt levél írója, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Küldöttnek lenni azt jelenti, hogy apostolos, ami itt a zsidó levélben van a meghátrálása, az meg úgy hangzik görögül, hogy hüposztolos. Az egyik előre megy, mert küldik, a másik visszakozik, retirál, visszavonul, mert megijedt, mert megbánta, mert megbántották, vagy akármi miatt. És azt mondja, hogy mi nem vagyunk hüposztoloszok, a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, és hogy ezt az életet tudjuk továbbadni. Mózesen keresztül itt Isten az egész nép életét, szabadságát, jövőjét mentette meg. De ehhez neki mennie kellett 10-szer újra vissza a fáraóhoz, és ki tudja hányszor ahhoz a néphez, amelyik még meg is akarta lincselni, meg akarták kövezni több alkalommal is. És akkor is végzi tovább engedelmesen az ő küldetését. Hol vagyunk mi ezen az úton? Isten itt kijelenti magát Mózesnek, és nagyon szépen kitűnik ebből a történetből, hogy a kijelentés az nem időtlen igazságok tudomásul vétele, hanem a személyes Istennel kapcsolatba került ember engedelmes járása, küldetésben való járása. És nagyon sok mindent ennek a küldetésnek rendel alá. A kényelmét, az egyéni ambícióit, a hiúságát és efélét feltétlenül, sokszor még az egészségét is, olykor az emberi kapcsolatokat is, ami ettől visszatartaná mindent. Viszont aki küldetésben jár, az érzi magát a helyén. Ezek az emberek kiegyensúlyozottak. Ezek szegényen is nagyon elégedettek, mert a legfontosabb megvan a számukra, látják az életük értelmét, van előttük értelmes cél, szoros közösségben vannak a küldőjükkel, azzal az Istennel, aki már nem titok nekik, akinek nem az ítéletétől rettegnek, hanem akinek a kegyelméből élnek, és naponta újra látjuk, hogy elég nékünk az ő kegyelme, és láthatjuk, hogy mit jelent az, hogy én veled vagyok. Mert amikor a küldő szót meghallja Mózes, azonnal ez a kérdés szólal meg az ajkán, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz. Én egy nagy nulla vagyok. És ezután mondja Isten, hogy de én veled vagyok. Ez elé a nagy nulla elé, Isten az ő ígéretével odaírja az ő jelenlétének a nagy egyesét, és azonnal értéke lesz ennek a számnak. És minél alázatosabban jár valaki a küldetésben, hogy ennél a képnél maradjak, aztán tovább nem feszítem a képet, minél több nullát ír utána, annál használhatóbb, értékesebb eszköz lesz Isten kezében. Minél inkább komolyan veszem, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetem, de komolyan veszem azt is, hogy ő megígérte, hogy velem van, és mégis csinálom, annál jobban tud használni. Vigyük magunkkal most ezt, hogy Mózes, aki úgy született, mint mi minnyájan, hogy nem ismerte az Urat, egyszer csak találkozott vele, Isten kijelentette magát neki, és miután valamennyire megismerhette Istent, kapott tőle küldetést, és ő mindvégig engedelmes volt ebben. Ismerjük-e mi a küldetésünk, teszünk-e mi valamit Isten szolgálatában, mégpedig nem akármit, hanem azt, amire ő akar használni bennünket. A lelki növekedéshez erre feltétlenül szükség van. Imádkozzunk. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy minket is szólítgatsz. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elengedtük a fülünk mellett a te kedves szavadat. Bocsáss meg, hogy sokszor csak elemezgettük, hogy honnan is ismerhetsz te minket ennyire? S vajon igaz-e, amit mondasz? Bocsáss meg, hogy bántottunk ezzel téged. Szeretnénk ma megalázkodni előtted. Köszönjük, hogy ma is szent az a föld, amin előtted áll egy ember. És köszönjük, hogy te a szent Isten mégsem pusztítasz el minket, ellened lázadókat. Köszönjük, hogy le lehet vetni a sarunkat. Meg lehet vallani a bűneinket, sőt, el lehet hagyni azokat. És köszönjük, hogy minden helyére, amit a te szabadra hagyunk el, te örökkévaló értékeket ajándékozol. Köszönjük azt a gazdagságot, amit eddig kaptunk tőled. Bocsáss meg, ha keveseljük. Bocsáss meg, ha nem osztjuk meg örömmel másokkal. Bocsáss meg, ha talán magunk sem tudjuk, hogy mi mindent kaptunk tőled. Taníts meg használni a kincseinket. Taníts meg járni azon az úton, amelyik az egyre teljesebb életre vezet. Adjál nekünk küldetést. Köszönjük, hogy a 80 éves Mózesnek is adtál küldetést, és ígérted a te jelenlétedet. Emelj ki mindnyájunkat, elesettségünkből, csüggedésünkből. Köszönjük, hogy nem kell lemondanunk magunkról, mert te nem mondtál le rólunk. Formálj minket, és használj minket, Istenünk. És add nekünk a küldetésben járóknak az örömét. Taníts meg minket tusakodni másokért, harcolni előtted. Taníts meg minket várni azt, hogy te hogyan változtatsz meg embereket. Hadd bízzunk benned sokkal jobban. Könyörgünk hozzád, hogy áld meg azokat, akik ezen a héten Kárpátalján, abban a 20 gyülekezetben hirdetik az evangéliumot. Add a te igéidet a szájukba, és adjál ott lelki ébredést. Könyörgünk, hogy áld meg mindannyiunk ünnepel készülődését. A te feltámadott dicső személyed legyen ott mindannyiunk ünnepeinek a középpontjában, Urunk Jézus Krisztus. Ezt kérjük különösen is a mi konfirmandusainknak, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Könyörülj rajtuk, hogy teljes szívükkel felét forduljanak. Hadd legyenek mindannyian megszólítottak. Hadd tanuljanak meg imádni téged, és aztán járni a küldetésben. Könyörgünk, hogy áld meg azokat, akik a hétvégén Csepelen viszik az örömhírt majd, lakásról lakásra, hogy nyíljanak az ajtók és nyíljanak a szívek. Könyörgünk a betegeinkért. Olyan jó, hogy hozzád a nagy Istenhez hozhatjuk őket, aki megindulsz a mi szenvedéseinken, és tud szabadulást adni abból. Könyörülj rajtunk, hogy ne helyben járás legyen a mi hívő életünk, hanem erőteljes, lendületes fejlődés, haladás, növekedés legyen abban. Segíts most ezért imádkozni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Befejezésül pedig énekeljük a 265. éneket. A 265. énekünknek az első 5 versét. Az első 5 versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden útadat. A reménységnek Istene pedig töltsön be minket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.